Eredményes élettalálkozó 2017. május 12-e. A remény a rabjai.
Szeretettel köszöntünk itt mindenkit. Mindazok, akik itt vannak velünk, itt a teremben, mindazok, akik felvételről nézik. Ez itt az eredményes élettalálkozó. Egy nagyon-nagyon rövid gondolatot szeretnék megosztani, és lehet, hogy olyan dolog, amit már hallottatok, hogyha sokat nézitek ezt az eredményes élettalálkozót, akkor gondolom az alapgondolat az nem lesz új. De ma is szembesültem vele, és azt gondolom, hogy tegnap is szembesültem vele, hogy mennyire fontos az, hogy mit mondunk és hogyan beszélünk. Hallottam egy olyan történetet, ahol egy srácot bántottak azok, akik valószínűleg egyesével nem voltak nála nagyobb darabok. Ez a srác, ez lehet, hogy elintézhette volna őket fizikai erőszakkal, és nem tette meg. Nem tudom pontosan a részleteket, de azt hiszem, hogy testileg erősebb volt náluk, mégsem alkalmazta ezt. Mégsem nyomta le őket, mint a bélyeget. És azért nem nyomta le őket, mint a bélyeget, mert volt egy meggyőződése. Nem féltette az életét, valószínűleg ha féltette volna, akkor lehet, hogy másképp cselekedett volna. Őt így tanították. Ő ezt tanulta. Ő nem azért volt ott, hogy bántsa a többieket. És ezek olyan dolgok, amik tehát két ember között az egyik lehet, hogy ott föltörölte volna a padlót azzal a csapattal, aki neki támadt, a másik pedig nem. És mi a különbség? Az, amit tanultak, az, ahogyan beszéltek hozzájuk, ahogy bántak velük. Ezek megfoghatatlan dolgok. Nem az izomtömegem múlik, hogy hogyan viselkedem egy-egy helyzetben sokszor. Nem az, hogy fizikailag képes lennék-e visszaütni vagy elfutni, hanem az, hogy mik a meggyőződéseim. Azok a gondolatok, amik bennünk vannak, azok adják a valódi személyiségünket. És ezek a gondolatok épülnek egész gyerekkorunktól kezdve. Befolyásolják ezeket a gondolatokat az, hogy hogyan bánnak velünk kisgyerekként, hogyan bánnak velünk, amikor iskolába járunk például, vagy a munkahelyünkön. És egy srác, akivel tegnap beszéltem, ő gyakorlatilag teljesen kikészült, kénytelen volt gyógyszert szedni azért, mert olyan nyomásnak volt kitéve. De ez a nyomás ez nem fizikai volt. Ezek is lelki dolgok, amik a gondolataiban értek meg. Amilyen körülmények között volt, ahogy dekódolta a környezetének a jeleit és a gondolatait, az lett belőle, hogy végül nem bírta elhordozni azt a nyomást, amit ő érzett. Pedig lehet, hogy csak egy-két jó szóra volt attól, hogy az életének egy fontos percében melyik irányba indul. Lehet, hogy valaki, aki arra bátorította, hogy vegyen még magára nagyobb terheket, lehet, hogyha az csak befogta volna a száját, akkor lehet, hogy nem történt volna ez meg. És ezt, hogyha magadra gondolsz, hogy milyen gondolatok, milyen élmények befolyásolták az életedet, akkor azt gondolom, hogy meg tudod érteni, hogy miről beszélek. Talán ez mindenkinek, bízom benne, hogy ez mindenkinek kézzelfogható, hogy az én életemben nagyon sok minden, mik voltak azok a kritikus pontok, amikor az életem irányt váltott, vagy csak azok a körülmények, amik között felnőttem. De hogy vajon gondolunk-e arra eleget, vagyunk-e elég körültekintőek akkor, amikor kimondunk egy-egy ilyen mondatot, amikor, megbántunk valakit, hogy vajon mit okozunk az ő lelkében. Tudok elég gondos lenni azzal, hogy hogyan fogalmazok, hogyan csak kinevetni valakit, vagy elmondani egy jó poént, amitől nevetségtárgyává válik az én kispajtásom, és ő biztos nem fog megbántódni, gondolom én magamban, de lehet, hogy egy olyan sebet okozok a lelkében, amit ő nem tud úgy feldolgozni, hogy én gondolom. Szóval a szavak és a gondolatoknak a fontossága azt hiszem, hogy rendkívüli. De nem csak a körülményektől függünk, és itt behoznám, nem tudom, hányan ismeritek, régebben talán nagyobb hírneve volt itt Magyarországon, Szolzsenyicin, remélem jól ejtem a nevét. Ő a Szovjetunióban, a gulágban volt egy darabig, én nem ismerem a részleteket, de ez egy meglehetősen rémes hely, amiket 10 évig, köszönöm, Ernőjét segít nekem, 10 évig a gulágon volt, és azt olvastam róla, hogy bár soha nem kívánja azt, hogy még egyszer hasonló körülmények között legyen, de azt is tudja, hogy ott olyan dolgot tanult meg, amit más körülmények között nem tudott volna megtanulni. És érdekes módon a gulágban tanulta meg, hogy mit jelent igazán szabadnak lenni. Úgyhogy amellett, hogy nagyon fontos, hogy hogyan bánunk egymással, és milyen szavakat használunk egymás felé, azt gondolom, megtehetjük azt, hogy ne legyünk áldozatok. Ugyanis legalább ilyen fontos az, hogy hogyan fordítod le magadban azt, ami a külvilágból ér téged. És itt eljutottunk ahhoz a ponthoz, amit én úgy nevezek, hogy hit. A hit az én olvasatomban nem azt jelenti, hogy valami olyasmit szajkózol, amit nem tartasz igaznak. Amiről biztosan tudod, hogy minden logikus érvelés ellene szól, és te mégis kapaszkodsz bele, hanem a hit az valami olyasmi, ami a gondolkodásodnak a magja. Mik azok a dolgok, amikből kiindulsz? Talán a világnézet egy elég száraz szó rá, de lehet, hogy egy picit segít jobban megérteni, hogy mik azok a dolgok, amik a gondolkodásodnak a legszilárdabb alapjai, ami alapján egyáltalán gondolkozol, ami alapján lefordítod, hogyha valaki mond neked valami bántót, vagy valami dicséretet. És hogyha velem jöttél ebben a gondolatban, sikerült magadra ismerned valamennyire itt azzal kapcsolatban, hogy hogyan alakul az életünk, és hogyan épül fel a személyiségünk, akkor egyetértünk abban, hogy a szavak és a gondolatok mennyire fontosak. És akkor azt hiszem, egyetértünk abban is, hogy mennyire fontos az, ami ennek az alapját jelenti. A gondolataidnak az alapját, a gondolataimnak az alapját jelenti. Mi az a hitvilág, amire tényleg támaszkodunk? Mi az a világnézet, amire támaszkodunk, amiből kiindul minden gondolatunk? És ha jól sejtem, akkor most ezzel kapcsolatban fogsz hallani olyan értékes dolgokat, amik Ernő barátomtól, Kálmán Ernőtől. Ilyen és ehhez hasonló gondolatok számomra jelentik egyrésztről azt, hogy szerezhetek olyan bölcsességet, ami a napi szintű életemben hasznosnak bizonyulnak. Jelenti azt, hogy olyan dolgokat ismerhetek meg, amiben kapaszkodva békességem lehet, és nem kell aggódnom. És mindezen felül, mint egy habatortán, jelent egy olyan intellektuális élményt is, ami gyönyörködésre késztet adott esetben. És én egy darabig ezt a gondolatvilágot elutasítottam magamtól, mert meg voltam róla győződve, hogy nem igaz. Most már meg vagyok róla győződve, hogy igaz, és nagyon örülök neki. Sokkal nyugodtabb vagyok, és azt gondolom, hogy most vagyok a jó úton. És mindeközben nem, hogy eldobtam az agyamat, hanem inkább megtaláltam. Úgyhogy hallgassátok szeretettel, kérlek, Kálmán Ernőt.
Köszönjük a gondolataidat, amik reméljük, hogy nem a te gondolataid. Csak hogy hallgattalak így azon sziasztok, bocsánat. Na, klasszul megteltünk, jó, hogy itt vagytok. Jó, hogy itt vagyunk. Úgyhogy miközben hallgattalak, azon tűnődtem, hogy a hétköznapiak vagyunk, azzal például, hogy van egy barátunk, nem? Szoktam erről beszélni, és egy Pepet néztem, és hallgattam azon kívül, hogy tök jó dolgokat mondott, azon így az elménbe jöttek azok az utak, ahol együtt voltunk, meg dolgok, amiket együtt csináltunk, és mennyire meggazdagodtunk, milyen értékeink vannak. Mennyire megszokottak lehetünk egy baráttal, ott ültök srácok hárman, gondolom barátok vagytok. Ja, nem? Bocsi. Oké, ne viccelek, de viccelek meg nem viccelek, mert tudod, az egy csoda, hogy van egy barátom. Mondjuk ez azért van, mert nem ismernek eléggé az emberek. De tele vagyunk értékekkel, és nagyon, de nagyon megszokottak tudunk lenni veled. Az üzenet az nem ez lesz. Elloptad az üzenetemet. Egy kicsit. Figyeljetek, három dologról fogok beszélni, ha Isten is szeretné. Három felháborító dologról. Három botrányos dologról. És ez a három dolog a bűn, a megbocsájtás és a kereszt ereje. Erről a háromról fog beszélni, de nem úgy, ahogy szoktunk. Azt hiszem, most olvastam egy könyvet, Tim Keller írta, és kölcsönzök gondolatokat a könyvből, és szerintem zseniális. Olyan meghatározások vannak, vagy voltak benne, és olyan gondolatok, olyan megértést adott bizonyos dolgokkal kapcsolatban, ami egészen újszerű megvilágításba helyezte nem csak ezt a három fogalmat, hanem az egész keresztény életünket, és ez egy nagyon fontos üzenet lesz, és általában fontos üzenetekkel az a bajom, hogy nem tudom átadni őket úgy, ahogy megláttam. Úgyhogy imádkozni fogunk, mert semmi más reményem nincs, ahogy Sanyi szokta mondani. És ő most igazoltan van távol, valami családi hétvégén vannak, és szeret benneteket, mondta, hogy adjam át, és jövő héten lesz. Úgyhogy most imádkozni fogunk. És hogyha először hallgatod az eredményes élet találkozót, és valahonnan ide tévedtél, és csak már most megbotránkozol azon, hogy imádkozunk, még mielőtt bármit mondtam volna, még mielőtt a három botrányos témát érintenénk, kérlek, hogy erősítsd meg magad, mint férfiú, maradj velünk, és hát ha a végén kapunk valamit, hát ha haza tudunk vinni valami hasznosat, Oké, az a reményem, hogy már este másképpen tudjuk élni az életünket. Mit szóltok? Lehet, hogy már este. Mennyei atyánk! Semmit sem tudunk úgy, ahogy tudnunk kéne. És még csak nem is szégyeljük. Te vagy egyedül a mindentudó. Köszönjük azt, aki vagy, szeretnénk tőled hallani. Lehelj rá ezekre a gondolatokra. Köszönjük, hogy kaptuk tőled a Bibliát. Egy teljes útmutató az életünkhöz. Egy nagyon-nagyon rejtélyes könyv. És mi időről időre elcsodálkozunk rajta. Milyen közel van a megoldás hozzánk. Csak egy karnyújtásnyira, csak ki kell nyitni egy könyvet, és nyilván ehhez te is kell lesz, Uram. És kérünk, hogy ülj le ide közénk, legyél velünk, és adj nekünk valamit, amit hazavihetünk magunkkal, te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Oké. Okay. Szeretném azzal kezdeni, hogy mi mindannyian a remény rabjai vagyunk. Láttátok ezt a filmet? Ez egy jó film volt. Most elcsórom a címét, jó? Ennek az üzenetnek ez lesz a címe. A remény rabjai. Mi reménytelenül romantikusak vagyunk. Mi reménytelenül vágyunk valami hihetetlen életre. Amikor fiatalok vagyunk, és erről már többször beszéltem, de muszáj, hogy bevezessem. Hello, Isten hozott. Csücs le. Muszáj, hogy bevezessem ezt a gondolatot, hogy mi reménytelenül idealisták vagyunk. Olyan sokszor megpróbáltuk már. Olyan sokszor megpróbáltuk jól kormányozni ezt a földet. Olyan sokszor megpróbáltunk olyan politikai rendszereket létrehozni, ami végre elhozza a várva várt boldogságot, a gazdagságot, a nyugalmat, a békét, és nézzétek meg, mi történt. Mindig csak ürességet markol a kezünk. A babiloni birodalom, a méd-perzsa birodalom, a görögök, a rómaiak, az Európai Unió, Bonaparte, Napóleon, mind azt hitték, hogy nekik sikerülni fog. És én is azt hittem, és ne neves ki, mert te is azt hitted, hogy sikerülni fog. És hogyha éltél már eleget, ha mondjuk, ha 30-on fölül vagy, akkor biztos, de lehet, hogy csak a 20-as éveid elejét taposod, és már is rájöttél arra, hogy nem fog menni. Dacára annak a reménynek, ami ott van a szívünkben, hogy mégiscsak valahogy sikerülni kéne egy olyan életet élni, aminek van értelme, ahol van öröm, ahol van cél és értelem, ahol lehet, hogy így fogalmaznék, hogy ami egy beteljesült élet. És nem tudom, miért van a kezembe a víz, gyorsan iszok, és aztán leteszem. Értitek, hogy reménytelenül reménykedünk abban az igazi nagybetűs életben. És hogyha fiatalként vagy itt, akkor nem szeretném elvenni a kedvedet. Létezik ez az élet, csak nem úgy, ahogy mi gondoljuk. És az üzenet vége az lesz, hogy hogyan lehet a miénk ez az élet. A remény rabjai vagyunk. Nem tudunk szabadulni ettől a gondolattól, a reménytől, hogy valahogy kitapintom, valahogy kikeressem, és valahogy élni fogom azt az életet, amit a szívem mélyén szeretnék élni. Mert ne csapjuk be magunkat, mi valamennyien úgy indultunk neki ennek az életnek, hogy nem tudom, van ez a mondás, hogy én megváltom a világot, én zsebre teszem a világot, én leszek valaki. Oké? Vajon megszégyenít minket a reménységünk? Végül mit fogunk mondani? Hogy ez az evolúciónak a groteszk humora volt, hogy beültette a szívünkbe a reményt? Vagy ez egy nyomra vezető, hihetetlen dolog, ami a szívünkben van? Egy nyom arra, hogy lehet, hogy tényleg létezik ez a remény, amire vágyunk. H.G. Wells annak idején, tudjátok, ő írta a Világok harca című most már ikonikussá vált írományt, amiből aztán rádiójátékot csináltak, aminek az lett a vége, hogy rettenetes pánik söpört végig Amerikán, és forgalmi dugók keletkeztek, mert valós hírként kezdték beolvasni, hogy az idegenek elfoglalják a földet, és szívják el az oxigént, és bejátszották, hogy tényleg ilyen hangot, és az amerikaiak pánikba estek, mert hirtelen kapcsoltak át, mert előbb kezdődött a rádiójáték, mint ahogy véget ért egy valami hírműsor. Átkapcsoltak, és azt hitték, hogy ez tényleg egy valós híradás, és hihetetlen pánik tört ki, és ezt H.G. Wells csinálta, magyarosan H.G. Wells, de hadd idézzek tőle valamit. 1937-ből véget ért az első világháború, ugye, és már ott voltak a jelei annak, hogy jön a második világégés, de ő ebből még nem érzékelt semmit. Kételkedhet-e bárki abban, hogy fajunk nem sokára a legmerészebb álmait is felül fogja múlni? Hogy megvalósítja az egységet és a békét, és a gyerekeink az általunk valaha ismert kasténál vagy kertnél is szebb és ragyogó világban fognak élni, és erőről erőre jutnak a siker és a teljesítmény útján. Amit az ember a mai napig elért, a jelen piti diadalai hozzá nem foghatók ahhoz, ami még előtte áll. H.G. Wells reménytelenül idealista volt. Ő bízott abban, hogy van remény. Nem csak neki, hanem az egész emberiségnek is. És aztán olvassuk el, hogy mit írt 1945-ben. miután 75 millióan veszítették életüket egy világégésben. A védtelenek hidegvérű lemészállása, az előre eltervezett és szervezett kínzás, a mentális gyötrelem és a félelem visszatérése a világba, pedig mintha sikerült volna végleg kiűzni, teljesen összetört a lelkemet. A homo sapiens, ahogy magát nevezni szokta, a végét járja. H.G. Wells kijózanodott. Úgy értem, azt mondta, hogy nincs remény. És nem tudom, hogy halt meg, reménytelenül, vagy felcsillant-e neki az a remény, ami nekünk megvan, és amiről hamarosan beszélni fog, aki bírjuk ezeket a perceket. De a Biblia mond valamit nekünk a világunkról. Róma 3.23-ban. És még nagyon sok helyen. Ráadásul ezt nem is, most bocsánat a kifejezését, nem egy hülye gyerek mondja nekünk, nem egy pitiáner alak, hanem az ókor egyik legműveltebb embere, filozófus, teológus, egy hihetetlen gondolkodó, Saul rabbi, akit mi Pál apostolként ismerünk. Mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Ez a bűn. Az első fejezet. És a Biblia beszél erről. És mi valamennyien érezzük azt, hogy valami baj van a világunkkal. Hogy valami végzetesen elcsúszott. És aztán vannak meghatározásaink a bűnre. De a Biblia azt mondta, hogy a bűn tette tönkre a világunkat. És most persze lehet, hogy arra gondolsz, hogy ha ki akarod szúrni a szemem azzal a ezerszer mondott meghatározással, hogy a bűn céltévesztés, akkor lehet, hogy tényleg uncsi lenne az egész. De ennél sokkal mélyebb dologról van szó. Ez egy meghatározása a bűnnek egyébként, egy keresztény meghatározása, egy bibliai meghatározása, hogy a bűn az nem egy következmény, hanem egy állapot. Nem azért bűnös valaki, mert lopott, hanem azért lopott, mert bűnös eleve. Ez egy következmény. A lopás, a bűnnek a következménye. És egy céltévesztett világban élünk, mert valamennyien céltévesztett emberek vagyunk. De menjünk ennél egy picit, és azért mondom, hogy botrányos témákról beszélek, mert mi gyűlöljük ezt a témát. Oké? Keresztényként így, hát egy picit így el vagyunk vele, de ha nem vagy keresztény, akkor tagadni fogod. Vagy valamit tenni fogsz, és mindjárt erről is fogunk beszélni. A bűn fogalma egyébként akkor értelmezhető, ha létezik egy abszolút erkölcsi mérce. És nyilván a világ tagadja az abszolút erkölcsi mércét, mert hogyha van egy mérce, akkor kell lenni egy mérceadónak. És akkor el kellene ismerni, hogy Isten létezik. De van egy lelki ismeretünk. Hányatoknak, ne tegyétek fel a kezeteket, csak én teszem fel, nekem már volt lelkiismert furdalásom. Nem beszéltem még olyan emberrel, akinek ne lett volna lelkiismert furdalása. A Biblia azt mondja, hogy Isten beleírta a szívünkbe az ő törvényét, a 10 parancsolatot, és hogyha bármit teszek, az azonnal egy mércére kerül. És hogyha bűnt követek el, azaz nem Isten szerinti való dolgot teszek, akkor a lelkiismeretem jelezni fog, és azt fogja mondani, hogy te elszúrtad. És ez egy kis kellemetlen hang, amit szeretnék legszívesebben kivágni a szívemből. De nem tudom. És a világban nem is volt rá ellenszerem. Ezért, és használjuk ezt a kifejezést keresztényként, hogy kárhoztatás. Ezt tudjátok, mit jelent a kárhoztatás? Elmarasztaló ítélet. A szívemben egy elmarasztaló ítéletet hallottam saját magamról. Ez felháborító, nem? Még csak bíróságra sem mentem, de engem elítéltek. Belül elítélt a saját szívem. Te jó ég, ezt nem tűrhetem, ezért módszereket kell keresnem arra, hogy felszabadítsam magam. Például mit szólnátok ahhoz, hogyha hasonlítgatnám magam? Mondjuk, Pepsi erős elbírja, mondjuk, ha lenne felesége, Pepsi megverte a feleségét. Én is gázalak vagyok, de ilyet nem csináltam. Nekem sincs feleségem. Oké? Ő rosszabb, mint én. Keresek valakit, aki az én, hozzáteszem, megint csak szubjektív megítélésem alapján alacsonyabb szinten van, mint én erkölcsileg, és hozzám érem magam, és már is megnyugtattam egy pillanatra háborgó lelkiismeretem, hogy én egy picit jobb vagyok nála. Ezt nevezzük hasonlítgatásnak. Jó módszer, de nem elég jó. És aztán van a tagadás, hogy én nem vagyok bűnös, ez nem akkora bűn, én nem hazudtam. Ha politikus vagyok, akkor csak csúsztattam. Hogyha, mit tudom én, valaki más vagyok, akkor csak füllentettem, de nem hazudtam. és vannak, finomítjuk a dolgokat, elsikáljuk, elkenjük, vagy tagadunk. És aztán van a felelősség áthárítása. Tudjátok, azért hazudtam, mert tudom azt, hogy ő milyen ember, hogy ő nem tudta volna normálisan elviselni az igazságot, és megint kiabált volna velem, úgyhogy nem is érdemelte meg, hogy őszinte legyek vele. És sorolhatnánk itt a példákat, hogy miket szoktunk csinálni. Például, csak egy példa. Kádár Jánosnak hányan ismertek a nevét? A Magyar Kommunista Pártnak volt a főtitkára. Ugye most azt mondnánk, hogy miniszterelnök. Ugye egy elnyomó rezsim, nem politizálok, történelemről beszélek, 56 után egy súlyos elnyomó rendszert működtettek, és Kádár János életén igen sok embernek a halála szárad. És az egyik ember, akit nagyon gonoszul elárulva meggyilkoltatott, az Nagy Imre miniszterelnök volt. Egy demokratikusan megválasztott miniszterelnököt mozdítottak el, és aztán meggyilkolta. Elárultam, pedig barátok voltak. Figyeljetek! Kádár János életében soha senki nem ejthette ki Nagy Imre nevét a jelenlétében. Oké? Okay? Soha nem ejthette ki senki, mert az bajba került. Ő soha nem beszélt róla, azt mondta, hogy az az ember, de nem, hogyha szóba került valahogy a téma, kikerült, a nevét nem mondta ki, azt mondta, hogy az az ember. És aztán Kádár János megőrült. 90-ben, amikor rendszerváltozás volt, akkor még egyszer volt egy nagyon zavaros beszéde, úgy kellett levezetni őt, valami nagy kommunista kongresszus volt, aztán hazament, és levetkőzött, és fölvett egy balonkabátot, és egy üres bőröndre ült a háza udvarán. Egy üres bőröndre, és ült, és oda mentek így az elvtársai, nem is tudom ki, talán a Grósz Károly, és mondta neki, hogy János, mit csinálsz itt? És mondta, hogy tudom, hogy jönnek értem. Tudom, hogy jönnek értem. Senki nem foglal. Úgy értem, Magyarország a szabadság küszöbén át kifoglalkozott Kádár Jánossal, tudod, ki. És ő beleőrült, és napokon belül meghalt. Tudjátok, a tagadástól még a bűn az nagyon valós marad. Hiába akarom áthárítani, hiába akarom letagadni, hiába hasonlítgatok, az még mindig ott van az életemben. Na de menjünk tovább. Mi a bűn valójában? Szeretnék adni egy új meghatározást. Nem új meghatározás, egyáltalán nem új, de lehet, hogy így még nem hallottad. Nekem ez egy komoly felismerésem volt. Ezt szeretném felolvasni, hogy ne vesszen el belőle egy betűse. A bűn lényeg elsősorban nem a törvények megszegésében van, hanem az Istennel, az egymással és a teremtett világgal való kapcsolatunk megromlásában. És most jön a lényeg. Minden bűn a hiányok betöltését szolgáló kísérlet. Oké? Okay? Minden bűn az Isten bennünk lévő, ez most hülyen hangzik, tehát Isten hiányát betölteni próbáló kísérlet. Mert azt mondja a Biblia, hogy az ember úgy lett teremtve, hogy Isten dicsőséget öltse be. Úgy lettünk teremtve, egy nagyon-nagyon bonyolult lények vagyunk, nem is gondoljátok, csak már ezzel is megszokottak vagyunk, pont úgy, mint a barátainkkal. Belenézel a tükörbe, és azt mondja, hogy ja, megint én vagyok, ahogy belenézel a tükörbe, ez a szemlélés egyre inkább kellemetlenné válik, ahogy telnek az évek a ráncok miatt. De ránézel, hányan keltetek ma úgy, hogy wow, Isten teremtménye van a tükörbe. Te Rafi, te szent vagy, Rafi volt az egyetlen, vigyétek ki Rafit, hazugság bűn. De úgyis, nem, hát én talán egyszer keltem így, de 10 éve. Nem, most viccelek. De figyeljetek, így kéne gondolkodni magunkról. Te jó ég, ez nem akárki. Most nem Kálmán Ernőről beszélek, mert kutyavitő alak vagyok, de hogy Isten teremtményei vagyunk, és ennél nincs nagyobb az egész univerzumban. Nincs nagyobb az egész univerzumban. Oké. Nem kevesebb a problémája a világnak, és azon keresztül, illetve mi vagyunk bajban, és ezért van bajban a világ, mert sokszor mondjuk azt, hogy világválság van, de valójában mi vagyunk válságban. Az a problémánk, hogy, hogy nem találjuk az identitásunkat. Biztos ismertek ezt a kifejezést. Keressük azt, hogy kik vagyunk, hogy mit keresünk itt. És hogyha az alapunk nem a bibliai alap, hogyha nem úgy gondolkodok magamról, hogy az én identitásom az, hogy én Isten gyermeke vagyok, akkor egy olyan alapra fogod építeni az identitásodat, és ezen keresztül az egész életedet, ami megingatható. És tudod, mit mondok? Ami ebben a világban megingatható, az meg is fog inogni. Nézzétek meg a sztárokat. Például egy hollywoodi filmsztár, ha megkérdezed, hogy kicsoda, hogy te ki vagy, akkor azt mondod, hogy most mondok valamit, Harrison Ford vagyok, filmsztár. Ez az identitása. És nem tudom, hogy neki ezzel, most mondtam egy marhasságot. Értitek? Van, aki a karrierben véli meg talán az identitását. Én broker vagyok. Egy menő broker vagyok. Én egy családapa vagyok. Jól vezetem a családomat. A mindenük megvan. Én ez vagyok, én az vagyok. Szerintetek ebből hány olyan dolog van, ami nem semmisülhet meg egyik pillanatról a másikra? És a legnagyobb tragédia az, hogy aki kudarcot vall a munkájában, kudarcot vall a családjában, vagy kudarcot vall, mint filmsztár, ő gyakorlatilag megszűnik létezni, mert ez volt az identitása. És ezért látjátok azt, hogyha visszavonul egy futballista, akkor kábítószeres lesz, hogyha egy filmsztár már nem kap szerepet, akkor öngyilkos lesz. És nem, nyilván nem mindenki lesz öngyilkos, és nem mindenki lesz függő, de egy biztos, hogy végletesen és végzetesen a fogjai vagyunk annak az identitásnak, amit magunknak választottunk, és amelyik nem Istenből táplálkozik. Úgyhogy ez az emberiség egyik legnagyobb problémája. És ezt egyszer már mondtam, láttátok a Rocky című filmet? A 77-ben készült, a Sylvester Stallone játsza. Nem láttátok, mert még nagyon fiatalok vagytok. Egy ökölvívóról szólt, aki egy hihetetlen lehetőséget kap, a nehéz súlyú világbajnok lehetőséget ad egy névtelen senkinek, egy ökölvívónak, Amerika függetlenségi napján, hogy egy ilyen gála mérkőzésnek szánt ütközetbe kiállhat ellene. És ő Rockyt választja a neve miatt, és a mérkőzés előtti éjszakán nem tud aludni a Rocky. Hihetetlenül ideges, ugye? És a mennyasszonya fekszik mellett, és Rocky így mondja neki, hogy ha holnap még a 15. menetben is talpon állok, akkor tudom azt, hogy van értelme a létezésemnek. Oké? Mekkora csapda ez? Mekkora csapdába vagyunk? A remény rabjai. Mekkora? És hányunkat megcsal a remény, ha mindössze ebbe reménykedünk? Mi az én értékem? Most, hogyha esetleg jó prédikálok, akkor értékes vagyok. Hogyha nem jó, és ez nyilván szubjektív, akkor hazakullogok. Értitek? Mi adja az értékünket? Mi az én identitásom? És a bűn az teljesen eltorzította ezt az értékítéletünket is. És bennünket, mint emberi lényeket. Úgyhogy mindenki valamiből vagy valakiből szerzi az identitását. És még jegyzetem is van, és még tartom is magam hozzá, nem rossz teljesítmény. Úgyhogy a szívünk mélyén rettegünk, hogy elveszítjük azt az alapot, amin éppen állunk. És azt hiszem, biztos vagyok benne, hogy Szent Ágoston mondta azt, hogy nyugtalan a szívünk, amíg meg nem nyugszik benned. És a Zsoltárok 62-ből idézett. Szent Ágoston egyébként sok jó dolgot is csinált, amellett sok rettenetes dolgot is, de ő döntő hatással volt a nyugati kultúrának a gondolkodására. Úgyhogy Oké, ebben nem is megyek bele. Zsoltárok 62.6. Csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőle van reménységem. Kitől van az én reménységem? Azt mondja Zsoltáríró, azt hiszem Dávid, hogy Istentől van az én reménységem. Úgyhogy most elérkeztünk a következő felháborítás. Bírjátok? Ez eddig nem volt olyan fényes, igaz? Várjatok még. Jó lesz a vége. Elérkeztünk a másod. Ez nem egy olyan tipikus prédikáció, inkább egy előadás. De most ez volt a szívemem. Megbocsátás, következő botrány. A megbocsátás. Ne is mondd nekem. Hát ezerszer hallottam. ezerszer hallottam. De lehet, hogy nem így, mert így meg én se. 1 Korintus 6. És a Bibliát veszem elő, mert jobb könyvet, nagyon sok könyvet olvastam, de még nem olvastam olyan könyvet, amelyik ilyen pontosan leírná azt, hogy ki vagyok. Minden titkos gondolatommal, minden titkos problémámmal, és még soha nem volt a kezemben olyan könyv, amelyik ilyen pontosan leírta volna a világunk állapotát. A háttér, mindenféle háttérinformációkkal, amire szükséged van. Ez egy hiperpontos könyv rólunk és a világról, és a megoldásra. Mert hogyha most itt vége lenne, akkor meg kéne, hogy kövezzetek. Ha most itt megállunk, akkor vége. Ha nincs igazi megoldás, akkor minek, tudod? Akkor minek beszélek? Még nagyobb reménytelenségbe taszítjuk magunkat. 1 Korintus 6, 6 és 8, 6-tól 8-ig. Hanem atyafival törvénykezik, mégpedig hitetlenek előtt, ez nem annyira, egyáltalán már az is gyarlóság ti bennetek, hogy törvénykeztek egymással. Miért nem szenveditek inkább a bántalmazást? Miért nem tűritek inkább a kárt? Sőt, ti okoztok bántalmazást és kárt, mégpedig atyátok fiainak. Felháborító, úgy értem, ez olyan nagyon, nagyon bibliás. Én okozok kárt egy másik embernek, hogyha számon kérem rajta, hogy ártott nekem. Micsoda? Tudod, hogy történhetett ez meg? Mi értelme van ennek az egésznek? Oké. Ez most egy fontos mondat lesz. Figyeljetek. A valódi megbocsátásnak szenvedés az ára. Oké? A valódi megbocsátásnak szenvedés az ára. Miért? Mondok egy példát. Valaki kihozol egy vadonatúj autót a szalomból, tegyük fel, hogy nincs rajta kaszkó, és kölcsönkéri egy barátod. Megy vele egy pár kört, és az esős burkolaton megcsúszik, és ripityára töri a vadonatúj autódat. 3 megoldás lehetséges. Vagy leordítod a fejét, és megmondod, hogy ezt ki kell fizetned, vagy találtok egy köztes megoldást, és azt mondod, hogy felezzük el a költségeket, te is kifizeted a felét, meg én is. És van még egy lehetőség, mondom, hogyha nincs biztosítva az autó, ha van, akkor is önrészt kell fizetned, és egy csomó minden mást, meg kellemetlenséget, az se olyan tök jó, de most vegyük ezt az egyszerű példát, hogy az egészet te fizeted ki. Nem ordítod le a fejét, nem szakítod meg vele a kapcsolatot, hanem csak egyszerűen azt mondod, hogy ja, hát majd én kifizetem. De a helyzet az, hogy mi elégtételt várunk. Ha bármivel megkárosítottak minket, ha megsértettek minket, akkor mi elégtételt várunk, és általában elégtételt is szoktunk venni. Úgyhogy választanunk kell, hogy mit teszünk. Ugye bosszút állhatunk, lejárathatjuk a másik embert, haragudhatunk. Oké, ha haragszok valakire, akkor mit csinálok valójában, őt büntetem. Úgy gondolom, hogy megbüntetem őt. De ez, tudjátok, hogy mit eredményez? És itt semmi köze igazából annak, hogy Isten rendelt, hogy bocsássak meg. Sok mindent nem értek, hogy miért rendelte úgy Isten. De amikor élem az életemet, rájövök arra, hogy a rendeletei mindazt segítik, hogy egy élhető, békés, igazán eredményes életet tudjak élni. Isten nem azért hozott rendeleteket, hogy minket börtönbe zárja, hanem azért, hogy az életünkben megmaradjon a remény. És hogyha nem bocsájtok meg, akkor könnyen egy kemény, hideg, önsajnálattal teli ember válhat belőlem. Találkoztatok olyan emberrel, aki nem tudott megbocsájtani éveken keresztül valakinek? Figyeljetek, én találkoztam egy hölgyel, aki 70 éven keresztül nem bocsájtott meg. Ezt el tudjátok képzelni? És figyeljetek, tudjátok, hogy miről tud beszélni egy ilyen ember? Kizárólag magáról. Oké? Egy sértett, egy meg nem bocsájtó embernek az élete önmaga körül forog. Ő kizárólag a sérelméről, saját magáról fog beszélni. Úgyhogy és itt jön a lényeg. Ha bosszúval fizetünk, attól a bűn még nem fog eltűnni. ha bosszúval fizetünk, attól a bűn nem fog eltűnni. Róma 12, 21. Ne győzettessél le a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győz le. Hogyan tudom eltüntetni a bűnt az életemből? A szenvedés az, amikor lemondunk a bosszúról. Oké? Ez mi vállaljuk fel a szenvedést azzal, hogyha valakinek megbocsájtok, és ez kapcsolódni fog az utolsó pontunkhoz, a kereszt hatalmához. A megbocsátás, és ez nagyon fontos, magunkra venni a másik ember adósságát. Én fizetek egy másik ember helyett az ő bűnéért. Ezt jelenti megbocsájtani. Igaz, hogy egy picit más jelentés, mint amit eddig így láttunk, vagy gondoltunk a bűnről is, és a megbocsájtásról is. Figyeljetek, nem is ismerjük már a kategóriákat úgy, hogy ismernünk kellene. Teljesen céltévesztettek vagyunk. Mondogatunk dolgokat, de nem tudjuk valójában az igazi jelentését. És mivel nem tudjuk a jelentését, nem tudjuk megélni és kiaknázni a mélységét, amit fed ez a kifejezés. Dietrich Bonhoeffer írta ezt a következő pár sort. Bonhoefferről, és egyébként most már nincs túl sok hátra, szerintem egy negyed óra, 20 perc legfeljebb, de azt hiszem, hogy jó lesz a vége. Bonhoeffer egy keresztény lelkipásztor volt, a második világháború idején üldözés szenvedett, úgyhogy ő visszament a náci Németországba azért, hogy támogassa a keresztényeket. Ő nem volt ott egy ideig, amikor azt hiszem Hitler hatalomra jutott, de ő visszament Németországba, hogy támogassa a testvéreit. És aztán meggyilkolták Bonhoeffert 45-ben egy koncentrációs táborban. Ugye meghalt, de idézek tőle. A testvérem terhe nem csak a külsőleg ránehezedő dolgokat jelenti, hanem természetes tulajdonságait és adottságait, hanem szó szerint a bűneit is. Ezt a bűnt csak úgy lehet elhordozni, ha részese vagyok. Krisztus keresztjének és annak erejével megbocsátok neki. A megbocsátás az a krisztusi szenvedés, amelyet egy kereszténynek kötelessége elhordozni. Ezt ő mondta, és így élt. Oké? Okay? A megbocsátás azt jelenti, hogy mi magunk törlesztjük le a bűn árát. Ezért tudunk megbocsátani, mert Isten így alkotott meg minket, hogy képesek legyünk rá. Eleve így alkott. Tudjátok miért? Ezen gondolkoztam. Nem, remélem, hogy ezt el fogom tudni mondani. Vártok, iszok előtte. Ez fontos. Amikor Isten az embert megalkotta. Oké. Okay. Várjatok, tiszta lap, újra. Egy olyan, amikor kimondjuk azt a szót, hogy Isten, akkor mit értünk alatt? Egy olyan lényről beszélünk, aki mindenható, mindentudó, mindenütt jelenlévő, aki ebben a pillanatban tudja, hogy hány hajszálad van, hogy melyik hangja merre jár, hogy melyik bolygó éppen mekkora sebességgel és milyen szöggel kering, mindent egy pillanatban tud, és mindent, mi az egész időt, mert mi az időbe vagyunk zárva, térbe és időbe, a teret és az időt kívülről szemléli. Úgyhogy közben ő is benn van, de ugyanakkor kívül is, és mindent betölt, és kívülről szemléli, és előtte van az egész emberi történelem, és még mielőtt megalkotta volna az univerzumot a szavával, előre látta az ember bukását, sőt, ezt a pillanatot is látta előre, hogy mi itt vagyunk, és én jól vagy rosszul róla beszélek. Az embert, amikor megalkotta, figyeljetek, bele, tudjátok, mit kalkulált bele? Hogy őnek is egyszer emberré kell válnia. El tudod képzelni, milyen hatalmas vagy? Hogy Isten úgy alkotott meg minket, hogy egyszer ő is emberré lesz, és hogy az ember birtokolja azokat az isteni képességeket, amik az ő jelleméből fakadnak. Nem a hatalmára gondolok, nem a mindentudására gondolok, hanem gondolok a személyességére, a szabad akaratra, a választás lehetőségére, az értelemre, az érzelmekre. És az ember úgy van megalkotva, megtervezve, hogy képes legyen hordozni Istent. Ezt el tudjátok képzelni? Ha itt lenne egy New Age-es ember velünk, ez felugrana, wow, mi ezt akarjuk elérni? Hát ülj le, nem fogod. Ez csak egy, ülj le egyes. Csak egyetlen egy módja van, hogyha elismered Jézus Krisztus, mint a messiást, a názareti Jézus, mint a megváltódat, akkor ő beköltözik a szíved. De nem te leszel Isten, még mindig ne örülj annyira, hanem de Isten veled lesz elválaszthatatlanul, egészen a halálodig és azon is túl. De Isten ilyen hatalmasra alkotott minket, hogy képesek legyünk hordozni őt, mert Jézus, amikor itt járt, hordozta az atyát. Oké? Okay? Mert neki egy ilyen lényt kellett alkotnia. Eleve így vagyunk alkotva. Hatalmas lény vagy. Hatalmas. És az identitásodat mibe keresett, könyörgöm? A nyomorult 20 év sportkarrierbe, ne csináld öregem, egyszer itt minden lángtengerbe el fog veszni. Isten jön, és az utolsó ítélet után ott nem lesz senki más, csak te és ő. És az örökké valóság. Ne megingatható dolgokba bízz. Ne keresd, mi az, amit először keresel? Máté 6.33, keresd először Isten országát, és az ő igazságát, és mindent öregem ráadásban megadatik neked. Keresd először Jézust, és baj van a karrierre, dehogy is, soha nem mondtam ilyet. Már mondja Isten. Nincs baj a karrierrel, és tök, persze egy tök okos srác, és szeretek vele beszélgetni, de figyelj, ő kapott Istentől egy ajándékot, egy nagyszerű elmét, és használja Isten dicsőségére, és vezet egy céget, és erőműveket irányít a telefonjáról, mit tudom, mondtam neki, hogy azért ne repítse levegőbe a Kárpát-medencét, ha lehet, de oké. Okay. Egy sportoló kapott ajándékot Istentől. Miért? Láttatok a tűzszekereket? Isten dicsőségére futok, azt mondta a hívő lelkész. Isten dicsőségére lett olimpiai bajnok. Isten zsugori nem akarja, hogy olimpiai bajnok legyen, de akarom! Hát én adtam neked a gyorsaságot, én adtam neked az intelligenciát, én adtam neked a kreativitást, hogy mindent. Azt akarom, hogy aknázd ki, de ne ebbe legyen az identitásod. Te nem futó vagy, te nem erőmű mérnök vagy, nem tudom én. Oké, okay, te nem prédikátor vagy, öregem. Nem, te Isten gyermeke vagy elsősorban. Mutass nekem olyan földrengést, ami ezt meg tudja rengetni. Az, hogy te Isten fia vagy, vagy Isten lánya vagy. Mutass nekem olyan valamit, ami ki tud engem szakítani, ki tud téged szakítani az én kezemből. És ott állok, a nagy házam, a család, ez az, és a feleségem elhagy, ha lenne, a házam, oké, a házam összedől, ha lenne, és a nagy autóm, ha lenne, akkor elviszik, tudod, és ott állok keresztényként, és tudod, fütyörészek a romokon, tudja, hogy nem fütyörésznék, most csak mondom. Mondom, hogy a Biblia szerint hogy lehet élni. Fütyörészel, és azt mondod, egész jó próbálkozás volt. Na és? Ezek a házam nem én voltam. Mondok valamit, még a házasságom sem én voltam. Lehet, hogy ez egyeseket felháborít. Nem a feleségemből szereztem az identitásomat ugyanis. És az autóm? Hát, egyszer voltam valahol. Ezt elmesélem, aztán megyünk tovább. 10 perc van hátra. Egy szállodának egy irodaháznak a legalsó szintjén, egy vitrínbe, egy bazinagy ilyen üvegvitrínbe egy Ferrari állt, egy vadonatúj tűzpiros, a legújabb Ferrari, nem tudom, egyszer egy lány mondta, hogy tök cikő, hogy férfi vagy, és nem szereted az autókat, sajnálom. Nem szeretem, meg nem is érdekel, de egy tök szép Ferrari volt, és öltönyösök ott álltak, és figyeljetek, mint a mágnes rá voltak tapadva, vannak ezek a halak, ezek a korongos pofájú halak, tudjátok, a algaevők, úgy rá voltak tapadva az üvegre, és ott nézték, és nem lehetett őket levinni onnan, és vagy 15-en, és azt a micsoda autó, tudod, és így, mentem el, és így mondtam, nem tudom, hogy kibukott belőlem, hogy ugyan már 15 év múlva ronstelepen lesz, és egyik így nézett, biztos gondolta, hogy csóró, savanyú a szőlő, de nem! Kit érdekel az a nyomorult vas, tudod, hogy mindenféle fémek mászkálnak az úton? most egy kicsit. Ki vagy te? Hallod? Ki, most komolyan, ki vagy te? Isten gyermeke vagyok. És tök jó, hogy van házam, tök jó, hogy van családom. Dicsőség Istennek, de ez csak a ráadás, öregem! Halleluja, ez csak... Isten a lényeg. Keresd először Isten országát és az ő igazságát, és minden ráadásban megadatik neked. A ráadás, amiért mindenki a vérét adja, hogy ez az életemnek a célja, az csak ráadás. Ezt mondja a Biblia. Az csak a ráadás, öregem. Mennyire vagyunk becsapva szerintetek? Semmit se tudunk úgy, ahogy tudnunk kéne. De hála Istennek ezért a könyvért. Hála Istennek ezért a könyvért. Azért vagyunk képesek megbocsájtani, mert Isten képmását hordozzuk. Oké? És a megbocsájtás az az, hogy lehetőséget adok egy másik embernek, hogy helyreálljon, hogy feltámadjon. Értitek? A megbocsájtás az a feltámadás. És tudjátok mit? Amikor én megbocsájtok, akkor én magam is feltámadok. És azt mondom, hogy ez hatalmas. És tudjátok mit? Hol a bűn? Hová lett? Hová lett a bűn? Ezt kérdezem. Amit elkövettek ellenem. Amiért olyan sokszor elégtételt akarok venni. Hová lett? Nincs sehol. Mert szenvedés árán én fizettem érte. Nincs mit számon kérni. Öregem, szabad vagy. Nem akarom, hogy bármi közénk álljon. Szeretlek. Összetörted az autómat? Nem olyan nagy ügy. Az csak egy autó volt. De te a barátom vagy. Az csak egy autó volt. De te a barátom vagy. És ő feltámadt, és én is feltámadtam. Tudom, hogy ez szépen hangzik. De jogosan kérdezhetnéd tőlem, hogy honnan a bánatból vesszük ehhez az erőt. Honnan? És én azt mondom, és ez a harmadik pont, ez az utolsó, ez pedig a kereszt erejéről beszél. És ez 1 Korintus 1:18. Ez egy nagyon híres vers. A nagyon híres versekkel az a baj, hogy tudjuk, hogy mit jelentenek. Mert nagyon sokszor hallottuk őket, sokszor megtapsoltuk a prédikátort, aki erről beszél már. De Sanyinak a nagyfia mondta azt, hogy én nem jövök Isten tisztelte, úgyis mindig Jézusról beszéltek. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. Figyeljetek, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én nagyon nyomorult ember vagyok. Nekem szükségem van Isten erejére. Kell Isten ereje. Én nem tudok semmit úgy, ahogy tudnom kéne. Én senkit se szeretek. Én nem tudok szeretni. Nem tudok. Egyszerűen képtelen vagyok rá. Néha sikerül. De nem én szeretek, hanem amikor Isten szeret valakit rajtam keresztül, és éppen nem vagyok annyira bunkó, hogy megakadályozom. És annyira szeretném Isten erejét az életembe. A kereszt nélkül a szeretet Istene nem létezne. Oké? Én ezt mondom. A kereszt nélkül Istenről nem mondhatnánk azt, hogy ő szerető. És szeretném elmondani, valójában mi történt a kereszten. Oké. A bűn lényege, hogy Istent helyettesítjük. Az elmondott módokon. A megváltás lényege, hogy Isten helyettesít minket. Oké? A bűn, amikor Istent próbálod helyettesíteni, amikor te fújod a passzát szelet, amikor önigazságba jársz, tudod, hogy Isten miért engedi, hogy Afrikában meghaljon annyi ember. Van rá néhány jó válaszunk, de egy pillanatra vizsgáld meg a kérdésedet. Mit csinálsz tulajdonképpen? Felelősségre vontad Istent. Isten jellemét kérdőjelezted meg. Ezt úgy hívják, hogy önigazság. És nem pusztán a kérdés feltevéséről van szó, mert kérlek, hogy kérdezz, mert kötelező kérdezni, hanem aki már ítéletet hozott erről a kérdésről a szívében, és azt mondta, hogy Isten, már pedig Isten nem... Ja igen, valakivel vitatkoztam a interneten, azt mondja, hogy Isten nem létezik, mert ilyen meg olyan gonosz. Mondok, valamit nem értek. Hogy tudsz vádolni valakit, aki nem létezik? És írt nekem egy csúnyát. Na mindegy, ő nem bocsájtott meg. Pedig jobban jártunk volna mind a ketten. Folytatódhatott volna ez az ígéretes párbeszéd. Mindegy. Vagy legközelebb. Figyeljetek, lehet, hogy én kérek tőle bocsánatot, amiért megsértett. Mit szóltok ehhez? Á, ez nem vagyok elég erős. Viccelek. Oké. Isten, ez a bűn, hogy Isten helyébe helyezem magam. A megváltás pedig az, hogy Isten a mi helyünkbe állt. Ez hihetetlen. Egy helyettesítő áldozat. Aztán mi Isten helyére állítottuk magunkat, Isten pedig a mi helyünkre állította magát. Úgyhogy az evangélium az nem, az evangélium jelentése örömhír, jó hír. Jó hír, jóhír.hu, vagy ne. Ugye Attila, mi az oldaladnak a neve? Jó, bocsánat, velünk az Isten.hu. De jó, velünk az Isten.hu, oké. Okay. De azon van jó hír. Oké. Okay. Tehát az evangélium nem egy jó sztori valakiről, hanem öregem, az evangélium egy jó sztori rólad, meg rólam. Arról szól, hogy Isten eljött, az eleve eltervezése szerint emberré lett és beállt a helyedre. És figyeljetek, mit mondtunk a megbocsájtásra, hogy a megbocsájtás szenvedéssel jár. És Isten bemutatta ezt, hogy mit jelent kozmikus léptékben. Megbocsájtani kozmikus léptékben, és szenvedni kozmikus léptékben. Ugyanis a kereszten, és ezt valószínűleg, és már erről is beszéltünk, sok mindenről beszéltünk, de tök jó újra és újra beszélni róla. Azt hiszem, hogy ami ott 2000 éve a Koponya hegyén történt, ahol állt az a három kereszt, nem fogjuk megérteni a maga mélységében. Megkockáztatom, hogy az örökké valóságban sem fogjuk teljesen megérteni. Mert ott valami egészen hihetetlen dolog történt. Gondolj bele, az első gyilkosság Káin volt a Biblia szerint 6000 éve körülbelül. Ne botránkozz meg, ha millió években hiszel, akkor ír nekem is beszéljünk róla. De 6000 éve az első gyilkosságtól kezdve a legutolsó tömegmészárlásig képzeld el az összes bűnt. Tudom, hogy nem tudod. Nincs ember, aki ezt fel tudja fogni. Most is történnek bűn. Most is megerőszakolnak gyerekeket, miközben beszélek. Ezt értitek? Most is megölnek embereket. Tudtátok, hogy minden idők legnagyobb keresztény üldözése zajlik? Jelenleg? Sosem volt még ilyen. A római birodalom egy első áldozó volt. Ez ahhoz képest, ami most folyik. És, hogy keveredtem ide? Várjatok, hol tartottam? Oké, az összes bűn egyetlen egy férfinek a vállait nyomta. Ott 2000 éve, a mostani is vissza és előre menőleg az összes bűn egy természet fölötti módon, és azt mondja a Biblia, hogy Jézus Krisztus teste szétrobbant belülről. Azt mondja, hogy olyanok lettek a belső részeim, mint ilyen, nem is tudom, hogy van, kikeresed? Ézsaiás 53, lehet, hogy lehet az, vagy Zsoltárok 22, nem tudom. Vagy egyik se. Nem tudom, valamelyik. Figyeljetek, most beszélek magamról, mert tudom, hogy ti azért nagyjából rendben vagytok. Hogy az én bűneimet ott látta a kereszten, és azt mondta, hogy ezt is fizetem. Figyelj csak a te bűneidet, és gondolj a leggázabb dolgodra. És Jézusnak a szeme serebbent, és azt mondta, hogy a bűnnel az a helyzet, hogy nem lehet meg nem történtét tenni, egyértelműen, mert a történelem része lett, és valakinek fizetni kell érte, mint az összetört autóért. Vagy én fizetek, vagy a haverom, vagy a biztosító, valakinek fizetnie kell érte. És Isten azt mondta, hogy nem sikáljuk el, én fogok fizetni. Én leszek az. Én semmissé teszem. És sajnos ez csak szenvedés árán megy. És ezt tudtam, hogy így lesz már az Édenkertben, amikor életet leheltem Ádámba. Amikor beleleheltem az élet leheletét. Amikor lehetőséget adtam az emberiségnek, hogy fussanak egy pályát velem. Akkor tudtam, hogy nekem szenvednem kell majd azért, hogy magamra vállalhassam az ő bűneiket. Nem egy csodálatos, reményt keltő, romantikus történet, most komolyan. Lehetsz ilyen megkeményedett férfi, meg minden, meg ilyen naptól cserzett arccal, és kevés beszéd, de De ez akkor is megtöri a szívemet, ez a történet. Mert figyelj, mert győztünk. Öregem, kikeveredtünk ebből az őrületből. Ezt értitek? Kikeveredtünk ebből az őrületből. Megtudtuk, hogy mi az életnek a lényege, a lényeg lényege. És győztünk. Miért? Azért, mert a fiú győzött 2000 éve a Golgotán. Mert Jézus Krisztust megfeszítették, meghalt és harmadnapra feltámadt. És mivel feltámadt, ez bizonyítja azt, hogy az Atya elfogadta a teljes és tökéletes áldozatot a te és az én bűneimért. Az egész fizetve. Vége. Vége a háborúnak. Úgy értem, nincs vége a háborúnak, de eldőlt a háború kimenetele. Öregem, győztél. Győztél. Ha keresztény vagy, ha hittél Krisztusban, akkor te győztél. Azért, mert Isten a fiú győzelmét neked tulajdonítja, és a Biblia használ egy nagyon, és itt a vége tényleg, itt lesz egy, megtaláltad? Hogy hangzik ez? Szétfolytam, mint a víz, kificamot, ahogy csontjaim, szívem, mint a viasz megolvad bensőmben. Ez Ézsaiás 50? Zsoltárok 22. Ez történt Istennel. Istennek meg kellett halni a bűneink miatt, Isten tönkretették a bűneink, de ő szenvedett és fizetett, és azt mondta, hogy én győztem, és velem te is győztél. Győztél. Ez az identitásod. És a reménység, Uram? Na, mondd meg te. Mondd meg te, megcsalt a reménység, ami... ahogy beléptél ebbe a világba, és én elültettem a szívedbe a reményt, hogy van igazi élet, van igazi győzelem, van igazi remény, az megcsalt téged? Nem, Uram, nem. Tudod, mit mondok? Sose hittem volna, hogy az élet ilyen hatalmas. Sose hittem volna, hogy ennyi minden tartogat nekem. Nem tudtam, hogy te ilyen vagy. Nem tudtam, hogy ekkora lehetőség áll előttem. Nem tudtam, hogy nem kell meghalnom. Micsoda remény. Nem, hogy nem csalt meg, Uram, a remény, hanem az ezerszeresére nőtt. Nem is fogok aludni ma. Nem tudom. Oké? Okay. Ha egy pillanatra meglátnánk, hogy mit jelent a keresztnek a győzelme, hogy mit jelent a keresztnek az ereje, akkor... lehet, hogy sajnálnánk az időt még az alvásra is, és mennénk elmondani még egy embernek, hogy van remény. Hogy tudom, hogy van a szívedben remény, és ne add fel, mert az annak ott a helye. Az egy valós dolog. Az egy valós. Oké, még egy dolog. Ez fontos. Mit jelent a kereszthez menni? Szoktuk használni ezt a kifejezést. Mit jelent a kereszthez menni? Mi keresztények használjuk ezt. A kereszt az a hely, és aztán olvasunk még egy verset, pár mondatot mondok, és itt lesz a vége. Jó ez? Szerintetek érdemes volt erről beszélni? Bűn, megbocsájtás és a kereszt ereje. És ez egy hihetetlen egységbe áll össze. A kereszthez az én olvasatomba azt jelenti menni, azt jelenti a kereszthez menni, hogy hazamész, letérdelsz otthon, és nem véletlenül van fantáziánk, nem véletlenül tudunk elképzelni dolgokat. Letérdelek, és ott vagyok, becsukott szemmel azon a 2000 évvel ezelőtti napon, a Golgota hegyén, és érzem, hogy fúj a szél, és ugyan most rövid a hajam, és nem érzem, hogy a hajamba túrna a szél, De érzem azt a keserű jeruzsálemi port az orromba, és érzem a légmozgást, és ott vagyok a kereszt előtt, és fogom a keresztet, véghúzom rajta a kezem, és ahogy Sanyi szoktam mondani, érzem, hogy szálka megy az ujjam, mert ez egy durva kereszt, ez kivégző eszköz volt, ez nem volt legyalulva, mint a filmeken, úgyhogy érzem az erezettségét a fának, és valamitől sikamlós, csúszós, a fiú vérétől. És fölnézek, az ég sötét, és néma csönd van, a tömeg hallgat, már nem kiabálnak. És a fiú haldoklik, és megkérdezem tőle, hogy mit csinálsz ott a kereszten? Mindjárt meghalok. De te vagy Isten. miért teszed ezt? Hát érted, hogy valós legyen a reményed, hogy fizessek helyetted, hogy a helyedbe állhassak. Tudom, hogy nem kérdeztem meg tőled, hogy akarod-e, de szeretlek. Mi a válaszod rá? És nyilván én már ezt elfogadtam, de én minden nap oda megyek, mert ez az a hely, ahol megkérdezhetem, hogy Uram, ki vagyok én? És ő lenéz rám szeretettel, és azt mondja, hogy ne keresd, nem kell keresned tovább, hogy ki vagy. Tudom, hogy azért kérdezed, mert ma elszúrtál dolgokat, lehet, hogy a munkában, és azt gondolod, hogy nem vagy értékes. És ha bár keresztény vagy, de az identitásodat mégis a sikereidből vagy a kudarcaidból meríted. De értsd meg, hogy szeretlek, te az én gyerekem vagy. Az én szeretett fiam, az én szeretett lányom vagy. Szeretlek, és semmi nem tud elválasztani tőled. És amikor sikerem van, akkor is oda megyek, ha nem vagyok ostoba, és ránézek Istenre, és egyből tudom, hogy kicsoda vagyok én, csak egy ember, és ő Isten. És ha van egy üzenet, az azért van, mert ez az ő üzenete, ez az ő küldetése, ez az ő ügye, és dicsőséges, hogy minket használ ebben. Mi senkik nem vagyunk Isten nélkül. És ha nem mész oda minden nap a kereszthez, egy pillanatra elhiheted, hogy jó vagy. Úgy értem, nélküle, és ez a büszkeség. Oké, nincs mivel dicsekednem, nincs mivel büszkélkednem. Ha dicsekszem valamivel, akkor Jézus Krisztussal dicsekszem. Ezt jelenti oda menni a kereszthez. Ezt jelenti. Öregem, menj oda minden nap, és egészséges lesz a szíved. És zárásként Róma 8, figyeljetek, ez ámulatosan bátorító lesz, amit most felolvasok. És most győztesekhez beszélek. Róma 8:31. Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi mondon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk? Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt, aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk. Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mesztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Ami megvan írva, hogy te érettel gyilkoltatunk minden napon, olyannak tekintenek minket, mint a vágójuhokat. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Isten szerelmét, amely vagyon a mi Úrunk Jézus Krisztusban. Amen. Micsoda üzenet. Köszönöm, győztünk. És Pál leírhatta volna azt, hogy semmi sem szakaszthat el, de nem értettem volna, úgy sem értettem volna, és lehet, hogy következő este már nem fogom érteni, úgyhogy fel kell olvastam magamban ezt a felsorolást, hogy győztem, és ezt nem akárki mondja, hanem a mindenható Isten, hogy győztél. Kit érdekel, mit mond a szomszéd, vagy a munkatársad, vagy mit beszél a régi gonosz bűnös természetet hozzád így magadban. Te győztél. És egy utolsó vers, Róma 5:5. És ezzel kezdtük igazán a reménnyel, és ezzel fogjuk befejezni. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nékünk. Győztünk. Nem véletlenül reménykedtünk. Győztünk. Örök életed van. Békességben van vagy az Atyával. Tudod, amit tudnod kell. Amen. És küldetésetek van. Küldetésetek van. Menjetek békével. Tényleg. Mennyei Atyánk. Köszönjük ezt a bátorító üzenetet, ami semmit sem érne, ha nem tudnánk arról, hogy mekkora bajban voltunk. És hogyha úgy hallgatod ezt a felvételt, hogy lehet, hogy csalódtál, és vágyakozol a reménység után. Lehet, hogy már lemondtál róla, lehet, hogy cinikus vagy, lehet, hogy tagadod, lehet, hogy éppen öngyilkosságra készülsz, nem tudom. Lehet, hogy csak eljátszottál a gondolattal, hogy nincs értelme az életednek. Kérlek, ne tedd meg. Kérlek, hogy adj egy esélyt Istennek, mert ő szeret téged. 2000 éve itt járt emberként. Feláldozta érted az életét, hogy a helyedre állhasson az ítéletkor. És nem, nincs immár semmi elmarasztoló ítélet azok ellen, akik Jézus Krisztusban vannak. És hogyha szeretnéd ezt a megbocsájtást, szeretnéd, hogy a reménység az valódi legyen az életedbe, akkor szeretnéd megismerni ezt az Istent, aki szeret téged, akkor mondd utánam, igazán nem a szavait fognak megmenteni, nem a szavait fognak közel vonni Istenhez, hanem a hited. Hogy hiszem Jézus, hogy te vagy a Messiás. Mondd utánam magadban, vagy hangosan, hiszem, hogy te vagy a Messiás, hiszem, hogy te álltál az én helyemre, hiszem, hogy meghaltál a kereszten a bűneim miatt, hiszek benned, mint a személyes megváltómban, és köszönöm, hogy reményt adsz nekem, és veled örökké élhetek. Köszönöm, Jézus, te drága nevedben. Amen. És ha ezt elmondod, akkor hittel a szívedben, akkor örök életet nyertél. Amen.